Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Rövid időn belül harmadszor is ukrán támadás érte a magyarországi és Szlovákia ellátása szempontjából is kulcsfontosságú barátságkőolajvezetéket Oroszországban. Ezért a budapesti és a pozsonyi kormány levélben szólította fel az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel a hasonló légi csapások ellen, fogalmazott Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy ismét támadás érte a vezetéket, amelynek nyomán az előzetes kárfelmérések alapján legkevesebb 5 napra le fog állni a tranzit Magyarország és Szlovákia irányába. Aláhúzta, hogy az ukrán hadsereg ezekkel a támadásokkal nem Oroszországnak árt elsősorban, hanem Magyarországnak és Szlovákiának, hiszen ez a vezeték kulcs szerepet játszik hozzánk energiaellátásában, nélküle fizikailag megoldhatatlan az ország ellátása kőolajjal. Az energiaellátásunk veszélyeztetése és az ebből fakadó károkozás elfogadhatatlan, írja a miniszter. Az üldözött keresztény testvéreink számíthatnak Magyarországra, mondta a külgazdasági és külügyminisztérium üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkára a vallásüldözés áldozatainak nemzetközi emléknapja alkalmából. Hasbei Trisztán arról beszélt, hogy a keresztény üldözés nem csökken a világban. Idén a Kongói Demokratikus Köztársaságban az ADF terrorszervezet által elkövetett támadásban 70 keresztényt elhurcoltak és kivégeztek. A nigériai Benu államban egy szélsőséges terrorista csoport 200 keresztény belső menekültet mészárolt le kegyetlen brutalitással. Szíriában egy öngyilkos merénylő robbantotta fel magát egy görög ortodox istentiszteleten. A Hungary Helps programon keresztül Magyarország mindegyik esetben segélyt nyújtott, számolt be róla az államtitkár. Hasbei Trisztán kiemelte, az üldözött keresztény testvéreink számíthatnak Magyarországra. Nem csak adományokkal, projektekkel és támogatásokkal segíti őket, hanem személyes látogatással is, fogalmazott az államtitkár. Pannonhalma több mint 1000 éve megszakítás nélkül őrzi a magyar államiság és a keresztény kultúra értékeit, mondta Kishegyi Anita, a Kulturális és Innovációs Minisztérium kulturális kapcsolatokért felelős államtitkára a pannonhalmi főapátságban a 21. Arcus Temporum fesztivál megnyitóján. Az államtitkár köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a bencés rend a hit mellett az európai műveltség, az írásbeliség, a tudomány és a gazdasági ismeretek értékeit is meghonosította hazánkban, és a monostor a magyarországi szellemi élet és a közösségi kultúra egyik legjelentősebb központjává vált. Hozzátette, Pannonhalma a folytonosság és a megújulás helyszíne, amely a gyökerekhez való hűséggel és a korszakok újításai iránti nyitottsággal vált a magyar kulturális önazonosság egyik legfontosabb szimbólumává. Pannonhalma a múlt örökségének megőrzése mellett minden korban képes a megújulásra, fogalmazott az államtitkár. Magyarország energia szuverenitásának erősítése érdekében 13 milliárd forintos vállalati innovációs program indul a Jedlikányos energetikai programban, jelentette be Hankó Balázs, kultúráért és innovációért felelős miniszter, és Lantos Csaba energiaügyi miniszter közös sajtótájékoztatón Budapesten. Hankó Balázs úgy fogalmazott, hogy az innovációt erősítő programmal a kormány célja a magyar tulajdonú vállalatok versenyképességének javítása és összekapcsolása az egyetemekkel, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 legjobb innovátora közé tartozzon. Büszkék lehetünk az innovációban elért eredményeinkre, emelte ki a tárcavezető, megemlítve a Neumann János programot, amelynek fókuszában az egyetemek, valamint a kutatóintézetek és a gazdaság összekapcsolása szerepel. Sport. Marozsán Fábián a francia Hugo Blanchet ellen játszik az amerikai nyílt teniszbajnokság főtáblájának első fordulójában. A sorsoláson az is eldőlt, hogy Piros Zsombor ellenfele az amerikai Zahari Svajda lesz, aki hozzá hasonlóan a selejtezőből került a főtáblára. Az már korábban biztos volt, hogy Fucsovics Mártonra a 27. helyen kiemelt kanadai Denis Shapovalov vár az első körben, a nőknél Bondár Anna pedig az ukrán Jelina Svitolinát kapta. Végül az időjárásról. Sok gomoly felhő képződhet, amelyek a napsütést zavarhatják. Csapadék az ország legnagyobb részén nem várható, legfeljebb az északkeleti, illetve a nyugati, délnyugati határ közelében fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 20 és 26 fok között alakul. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus hetilapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Üljünk le egy kávéra. Önök a Szent István Rádió Kávéház című műsorát hallják.
Köszöntöm hallgatóinkat, Farkas Éva vagyok. A mai kávéház vendégei Péter Ágnes szobrászművész, a Szimpozion Alapítvány a Magyar Művész Telepekért alapító elnöke, és Komor István, a Baranyai Alkotótelepek egykori igazgatója, a Villányi Szoborpark megújulását célzó projektmenedzsere. Két beszélgető társammal a villány melletti, hivatalos nevén Nagyharsányi Szoborparkban ültünk le, hogy arról az örömteli eseményről váltsunk szót, hogy a fenntartó Duna-Dráva Nemzeti Parknak és a Mohácsi csata 500. évfordulójára elkülönített pénzügyi keretnek köszönhetően megújultak a Villányi Nemzetközi Szobrászszimpozion szabadtéren elhelyezett alkotásai. Az egykori művésztelepen az alapítástól 1967-től a megszűnésig 2009-ig közel 200 művész dolgozott. A mostani nagy projekt keretein belül a szervezők a szimpóziumok nemes hagyományainak felélesztését is célul tűzték ki, és június 27-e és augusztus 5-e között szobrász és restaurátor szimpóziont rendeztek, aminek keretében a Pécsi Tudományegyetem és a Magyar Képzőművészeti Egyetem kőrestaurátor tanárai és hallgatói a Szoborpark 70-es években készült három ikonikus művét restaurálták, Rétfalvi Sándor két munkáját, a kővirágot és a gyökereket, valamint a lengyel Molin Szova Villányi táj című szobrát. Emellett a Szoborpark gyűjteménye három vadonatúj kőszoborral, Hegedűs Éva nyugvópont, Mikja Gábor shift eltolódás és Sárkány Balázs hosszú hajú állat című művével gyarapodott. Augusztus 15-én megtörtént a restaurált és az újonnan létrehozott művek ünnepélyes átadása. A szervezők a projektnek a Tisztelet a Villányi Szoborpark művészei előtt címet adták. A szimpózión tematikája pedig a régi és az új értékekről szólt. Péter Ágnes először erről beszélt.
A régi értékek projekt elem arról szól, hogy a Villányi Szoborpark közel 150 szobrának felmértük az összes adatát, állapotát, javítani való, restaurálni való állapotát, és ez elkészül egy projekt kereten belül. Nekem az volt a nagy élményem ezzel a projekttel kapcsolatban, hogy a Dunadráva Nemzeti Park, aki a szoborparkot átvette kezelésre, meghallotta azt az indítványomat, hogy legyen akkor, ha már ekkora munkát beleölünk ebbe a felújításba, akkor legyen új alkotásokat létrehozó szimpózion is. Ahogy régen volt, hogy legyenek új munkák, legyen felújítva az, hogy itt művésztelep, illetve kőszobrászati szimpózion zajlik, és ezt is kitágítottuk, hogy három új szobor készülhessen, három régi szobor restaurálásával közösen, ez egy szimpózion kereten belül lezajlott folyamat. Rengeteg volt a megelőző tervező munka, tavasszal hirdettünk országos szobrászati pályázatot, ahova beérkezett 24 pályázat, ebből hármat választhattunk ki, mert hogy a szoborpark jelenleg három olyan helyen rendelkezik, ahova az új munkákat el lehet helyezni, és ugyanazon a teraszon, ugyanazon a területen van három olyan értékes munka, amit a szoborparkot létrehozó mesterek készítettek el, és ugyanezen a területen három régi szobor restaurálása is zajlott ugyanebben az időben, és ez nagyon érdekes volt, hogy szobrászok és restaurátorok egy közös programon vettek részt, ami ilyen még soha nem fordult elő, de hogy ez jól sikerüljön, hogy egy bensőséges munkalégkör alakuljon ki, ezért rendeztünk egy közös, egymást megismerő konferenciát, ahol mindenki bemutatkozott, mindenki tartott egy előadást. Itt a három nyertes szobrászművész, a három restaurátor, aki a teljes projektben dolgozik, és az még ami egy nagy dolog volt, hogy négy restaurátor hallgatót tudtunk meghívni ebbe a felújító programba a mestereikkel együtt, a Képzőművészeti Egyetemről és a Pécsi Művészeti Karon a restaurátor tanszékről a mestereik vezetésével. Úgyhogy nagyon izgalmas volt, hogy többféle szakma, ugye restaurátor és szobrász is, és a hallgatótól a mesterekig együtt dolgoztak.
Na most ez a jelen, hogyha most készítünk egy fényképet, akkor ez a jelenkori fénykép, de az időben itt nagyon vissza tudunk menni, és nyilván volt itt egy visszaemlékezés. Itt sok-sok szobor készült, már szükséges a szobroknak a felújítása, tehát érdemes visszamenni a múltba. Tehát a kérdésem az, hogy tulajdonképpen ez a Nagyhassányi Szoborpark, ami egy nagyon fontos látnivalója egyébként az országnak, egészen kivételes látnivalója, az mióta létezik egyáltalán?
1967 óta. A sztori az az, hogy Rétfalvi Sándor, aki már akkor is Pécset dolgozó szobrász volt, kapott egy meghívást Szent Margaretenbe, Ausztriába, ahol egy hasonló szituációban, egy elhagyatott kőbányában szobrászok együtt dolgoztak. Ugye a 60-as évek vége felé járunk, amikor Európa népességének az aktív fele azért elkezdett egészen másképp gondolkozni a valóságról, mint annak előtte.
Mire gondolsz itt a háború utáni nemzedékről beszélsz?
Igen, így van. Tehát ugye 68 előtt vagyunk. 60-as évek vége az egy óriási társadalmi változás Európában. Magyarországon az új gazdasági mechanizmus 68-ban, ugye a párizsi diák megmozdulások, amik azt jelzik, hogy teljesen más elvek szerint képzelték el az életüket az akkoriban itt élő fiatalok, de ugye a hippi mozgalom, tehát a társadalomból való kivonulás illúziója, hogy ezt lehet, és hogy ez olyan klassz dolog, és hát a szobrászok is nyilván teljesen másképp kezdtek el gondolkodni az ő saját munkájukról. Ugye addig a szobrászat az a köztéri megbízásokból élt, a galériákból élt, a múzeumok gyűjtő munkájából élt, de mindegyiknél az volt a kiinduló pont, hogy a galerista is, a megrendelő is, a múzeum is igyekezett megmondani azt, hogy ő milyen szobrokat szeretne. Egy margitbányai művésztelepen pedig nagyjából úgy zajlott az élet, hogy kaptak az odaérkező művészek egy jó nagy kőtömböt, és azt csináltak belőle, amit csak akartak. És hát ez nekik akkoriban nagyon tetszett. Most képzeljük ezt el Magyarországon, ahol Nem csak ugye teljesen más kontextus volt, ugye nem galériák, meg múzeumok, meg köztéri megrendelések, hanem volt egy központi kulturpolitika, tehát az a lehetőség, hogy valaki olyan szobrot faragjon, amit csak akar, az úgy nagyjából csak és kizárólag a művésztelepeken tudott megvalósulni. És ez annak idején a fiatal, ambiciózus szobrászművészeknek nagyon-nagyon tetszett. Bencsik mesternek volt egy ilyen jó dumája, amikor megcsinálta a kavics formákat.
Most igen. Is itt van, emblematikus szobra ennek a partnak.
És akkor ugye kérdezték tőle, hát, hogy István, miért csináltál egy ilyet? És akkor ő mondta, hogy azért, hogy bosszantsuk a kommunistákat. Úgyhogy egy ilyen attitűd is volt, vagy mit tudom, tényleg a Bosz Gyula, aki nekiállt megfaragni a követ. Tehát olyan teljesen újszerű szobrászi attitűdök tudtak itt megnyilvánulni, amikre azt megelőzően nem volt példa.
Tehát 1967-ben vagyunk.
Így van.
Ági, te mint szobrászművész, már akkor is elkezdtél itt dolgozni, vagy később kerültél ebbe a parkba?
Akkor én még művészeti középiskolás voltam Budapesten, úgyhogy én abszolút a gyerekkoromat éltem. Sőt, még főiskola is eltelt, amikor pár évvel a befejezése után kaptam egy táviratot Samu Gézától, aki annak idején a stúdió egyik vezetője volt, hogy indul egy busz, három szoborparkba, Nagyatád, Villány és a Siklósi Keremér stúdióba. És annyira izgatott ez a lehetőség, hogy elindultam, és aztán erősen itt maradtam, úgyhogy a gyűjt maradt kategóriát. Abban az időben mondjuk teljesen más szelek fújtak még az egyetemen is, akkor főiskolának hívták. Figurális szobrokat mintáztunk, nagyon kevés volt még a másfajta gondolkozás, vagy egyáltalán nekem nagyon-nagyon hiányzott a gondolkodás. lehetősége is. Tehát nagyon érdekes kurzusokon vettem részt, ami viszont nagyon hasznos volt. De folyamatos hiányérzettel küzdöttem, hogy nem éreztem igazán nagy kihívásokat, amin úgy nagyon törhettük a fejünket. Na hát aztán elindult ez a művésztelepi vonal, és én akkor ismerkedtem meg Komor Istvánnal, Siklósi Alkotóház, illetve Baranyai művésztelepek vezetőjével.
Hányban vagyunk pontosan?
85.
És akkor 10 voltunk szobrászok, akik, mikor meglátták a Siklósi Kerámia Stúdiót a rengetegféle agyaggal, különböző kemencékkel, különböző égetési lehetőségekkel, azt mondtuk, hogy ez a paradicsom. Hát ilyen nincs. Hát a főiskolán egy betonkádban volt az 50 éves agyag összes szemetével együtt, nyáron beszáradva, azzal indítottunk, hogy abból használható mintázásra alkalmas anyagot gyúrjunk, borzalmas szegénység volt, és ezzel szemben itt megérkeztünk egy ilyen paradicsomi körülménybe, és akkor itt is ragadtunk 10, rendszeresen visszajártunk saját költségünkre, és együtt próbáltuk kísérletezni, hogy milyenek ezek a különböző anyagok, milyen karakterük van, milyen lehetőséget adnak, és aztán Samlal Imrével nagyon sokat beszélgettünk arról, hogy még mi minden tud az agyag. A lényeg, hogy egyre mélyebbre és mélyebbre kerültünk a műhely megismerésében és a szeretetében, és aztán rendeződött egy sómázsas szimpózium, ahol a sok beszélgetés hatására eldöntöttük, hogy legyen vegyesen kerámikus és szobrász program. És akkor 4 szobrász, és nem is tudom, talán 8-10 kerámikus vett részt ezen a szimpózionon, ahol a sómázas égetés, sómázas kísérletezés volt a porondon. Nagyon nagy élmény volt, hát élmény volt a fatüzet, vagy a gázkemence, a villanykemencét azt csak éppen, hogy használtuk, mert az már ugye ismertebb történet volt. És hát, hogy mi is az a sómázas égetés, vagy technológia, akkor így a raktár aljából ki lehetett bogarászni néhány kis tenyérnyi darabot, akkor elhatároztuk, hogy hát nem így megy ez tovább, hanem akkor olyan munkákat tervezünk, hogy az udvarra fölállítunk egy szobrászati kompozíciót, 4 szobrász, és ott mindenki látni fogja a munkákon keresztül, hogy miféle megoldásokat kínál a sómázas égetés lehetősége.
Hadd fűzem azt hozzá, ugye villányban vagyunk, Ági Siklósról beszél. Az, hogy ez úgy ne legyen egy ilyen fura logikátlan ugrás, azt tudni kell, hogy annak idején a Baranyai Alkotótelepek menedzselte a Siklósi Kerámia Alkotóházat és a Villányi Szobrásztelepet is, tehát ugye volt egy ilyen teljesen természetes átjárás a két művésztelep között, a szobrászok és a kerámikusok között.
És így kerültünk aztán mi is Villányba is. Ez az átjárás, ez nyitott volt. Szobrásznak különben is minden nyitva van.
Hát igen.
A szobrásznak igen. A teremtő a partnere, úgyhogy innentől kezdve nincsenek zárt ajtók és zárt körülmények, úgyhogy a szobrász az mindig mindenhol feltalálja magát, ha hisz benne.
Összesen itt a Baranya megyei művésztelepeken hány művet készült el, és azok hol vannak?
Még a Siklósi Alkotóháznak az udvarára készítettük a sómázas kísérleti munkát. Annak egy része még ott van, de most inkább a rókák lakják ezt az alkotóházat, ott áll üresen, és minden megy tönkre. Villányban pedig két nagy munka készült, az egyik egy Váci program néven futó országos pályázat volt, két csoport nyert, az egyik a Gál Tamásé volt, az enyém pedig Szőlős Ernikővel, Róth János építésszel és Török Péter kertésszel adtunk be, mint team, egy olyan pályázatot, hogy programot kellett kialakítani a Dunapartra. Ugye Vácváros háttal volt a Dunának, és a kerteknek az alja, a vége, a nem reprezentatív fele volt a Duna felől. Na most a Dunának egy részét elkezdték feltölteni, született egy kresztpálya, tovább töltött tötték föl, akkor még egy kresztpálya, és amikor a harmadik kresztpálya alakult volna ki, akkor szerencsésen összetalálkozott a Baranyai Alkotótelepek igazgatója Komor István és Filip Frigyes, a Váci főépítész, és kitalálták, hogy legyen egy ilyen országos pályázat, és ez zseniális volt, és abban az időben ugye a köztéri pályázatoknak is jót tett ez a fajta program, mert hirdethettük, mint szobrászok is, hogy köztéri pályázatot csak team adhasson be, tehát építész, kertész és képzőművész vagy szobrász közös programja legyen. Ha bármelyik fél hiányzott ebből a csomagból, az rögtön visszaolvasható volt a terveken. Ez volt az egyik nagyobb munka, ez elkészült a szoborparkban, el is szállították a köveinket, és fogalmunk sincs, hogy mit csinált vele Vác városa, mert abban az időben azt mondták, hogy ez a rendszerváltás előtti munka, ezt köszönjük szépen, nekünk nem kell. A másik nagyobb munkám az pedig ugye a kőbányában válogathattam olyan tömböket, amit aztán a Siklósi kőüzembe vágattunk megfelelő méretre, és akkor ebből készült szabadszállásra egy második világháborús emlékmű, ami egy meglehetősen nagy köztéri alkotás lett, 4 méter magas, egy olyan posztamensen, amiben középen egy speciális formájú vízmedence volt, és 4 háromszög alakú sziklatömb között pedig egy kapuformát alakítottam ki, ami egy másik, egy sütői kőből készült, erre lehetett neveket vésni, vagy faragni, a másik kő ez erre alkalmatlan volt. De ez nekem nagy élmény volt, és nagy tanulság,
és
hogy hogyan lehet ez.
Ez áll
a helyén, igen, vagy és szabadszálláson, én ott születtem, úgyhogy nekem azért is egy különleges, kedves történet, hogy valamit így visszaadhattam annak a térnek, ahonnan elszármazok.
Van olyan szobrod, amit most is lehet látni a Nagyharsányi Szoborparkban?
Nekem nincs.
Nem is volt soha?
Nekem nincs. Én inkább vassal, kromacéllal és bronzzal dolgoztam, abban fejlesztettem ki a magam alkotói útvonalát. Viszont sokszor jártam ott, amíg ezeket a munkákat elvégezhettem, amiről beszéltem az előbb, és láttam a többi programot, mint szimpózion szervező is, figyelemmel kísértem a kollégák munkáját. És hát 30 évvel ezelőtt, amikor Siklóson volt az országos szimpózion találkozó, akkor készítettem egy riportfilmet a mesterekkel, akik szimpózion témában igen meghatározó személyiségek voltak. És most rájuk emlékeztünk ezen a találkozón.
Pista, ugye te kezdted el a történelmét mondani ennek, igen, a szobrásztelepnek. Menjünk oda vissza, hogy 1967. Igen. Ki volt az alapító, és aztán hogy fejlődött az egészen odáig, hogy te lettél a Maranya megyei művészteletnek az igazgatója 1984-ben.
Igen. Fontos egy pár nevet megemlíteni, ugye az alapító művész Rétfalvi Sándor, mert ugye ez akkoriban a fiatal képzőművészeknek egy ilyen öntörvényű kezdeményezése volt, de viszonylag gyorsan melléjük állt a helyi politika, és elindult egy gyors intézményesülési folyamat. Profi igazgatót kapott nem sokkal azután Csenke Éva személyében, aki jó 10 éven keresztül irányította mind a két művésztelepnek a munkáját, és volt egy fontos esemény 80-as évek elején, amikor a Baranya megyei tanács és a művészeti alap közösen csinálták meg a siklósi kolostornak a rekonstrukcióját, és alakult ki az a művésztelep infrastruktúra, amiről az Ág is beszélt. Akkor létrejött egy megyei intézmény 3 telephelyjel, az egyik telephely volt a siklósi kerámiaalkotóház, a másik a Vilányi Szobrász Szimpózion, és volt egy harmadik telephelyünk is, egy irodalmi alkotóház Sikondán. És én 84 novemberében kerültem a művésztelephez, akkor még gazdasági igazgatóként, és 85 év elején lettem igazgató.
Akkor ez számodra azt jelentette, hogy folytattad, ami már elkezdődött, tehát ugyanazon a vonalon mentél, vagy lehetett valamilyen újítást bevezetni?
Persze, hát azért ugye nyilván volt egy kialakult szituáció, engem nyilván azért hívtak ide, hogy ezt a kialakult szituációt vigyem tovább, de hát én azt gondolom, hogy minden ilyen helyzetben azért az ember igyekszik megnyilvánulni úgy is, mint egy ilyen nagyképű szóval innovátor, tehát úgy igyekszik a saját képére formálni a dolgokat. Tehát én is ezt tettem ifjú titánként, próbálgattam úgy, hogy olyan legyen minden, amilyen nekem is tetszik. És ebben rengeteg olyan partnerem volt, akik annak idején a művészterepen dolgoztak, már megidézett Sammel Imre, de itt a szobrászok között a Pál Zoli, a Colin Foster, a Farkas Ádám, tehát valahol nagyjából mindannyian ugyanazt akartuk, hogy fenntartani azt az infrastruktúrát, ami a művészi alkotómunka alapvető technikai bázisa, ugyanakkor ezen a talajon a lehető legvilágra szólóbb produkciókat próbáljuk létrehozni. Úgyhogy ez volt az én projektem is. Most, hogy ez mennyire sikerült, ennek az eldöntése nem az én feladatom, de gyönyörű évek voltak. Én egyébként majdnem kerek 20 éven keresztül voltam ennek a két művésztelepnek a vezetője.
Tehát akkor ez azt jelenti, hogy 2005?
2004.
2004-ig. A rendszerváltás jelentett egy cezúrát a művésztelep életében?
Hát egy óriási változást jelentett, igen. Ugye nem konkrétan a rendszerváltás, annak idején ezt mi, hogy is mondjuk, nagy ünnepként fogadtuk, mert nagyon boldogok voltunk. Például volt egy olyan projektünk, aminek az volt a címe, hogy szobrokat a ledöntött politikai emlékművek helyére. Tehát ebbe egy csomó új lehetőséget láttunk, de ugyanakkor azért inkább a negatívumok voltak azok, amelyek aztán a művésztelep életét befolyásolták. A önkormányzati források elapadása, az új önkormányzati törvény, ugye nyilván azt hozta, hogy az önkormányzatok kevésbé voltak érdekeltek abban, hogy ilyen nagy kulturális projekteket finanszírozzanak. Az általános pénzszegénység, forráshiány odáig vezetett, hogy tulajdonképpen kezdett elszegényedni az egész történet, és a vége az lett, hogy 2007-ben a művésztelepek aktivitása meg is szűnt.
Bezártak ezek a művésztelepek?
Na, hogy mondod.
Tehát mondjuk ugye itt van Villányban a Gyimoti Villa, ami helyet adott a szobrászoknak, itt laktak, és közben átjártak a szoborparkba készíteni a szobraikat. Az a ház, az megvan.
Megvan, igen.
De miként működik a ház?
A Baranyai Alkotótelepek ingatlan vagyonát, tehát a siklósi kerámia alkotóházat, és a Gyimoti Villát is a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Baranya vármegyei kirendeltsége kapta meg, és ők próbálják fenntartani. Hát a Gyimoti Villa működik, de a siklósi alkotóház az gyakorlatilag be van zárva, és ott semmi nem történik.
És a Gyimoti Villában?
Nyaranta fogadnak üdülni vágyó gyermekcsoportokat.
Most mégis arról beszélgetünk, vagy arról beszélgettetek ti ma itt a szobrász kollégákkal, akik annak idején itt működtek, és itt vannak szobraik, hogy hogyan tovább, hogy lehet itt dolgozni.
Ugye a nemzetközi helyzet egyre fokozódik, hogy idézem a klasszikusokat, ugyanez a helyzet itt is. Ja, van a Gimoti Villa, ami régen a művésztelep része volt, és a Szoborpark, ez két külön entitás, két külön fenntartó szervezethez tartozik. A Szoborparkot a Dunadráva Nemzeti Park tartja fenn és működteti, mert egy kiemelt Natura 2000-es védelem alá tartozó természetvédelmi területen vagyunk. Ugye a Szársomjó-hegy egy nagyon kiemelt védettséget élvező természeti környezet, és maga a szoborpark is, nem konkrétan a szobrok, de a területe szintén egy természetvédelmi terület, és hát ugye úgy adódott, hogy akkor, ha már a területet a Dunadráva Nemzeti Park felügyeli, akkor a szoborpark is kerüljön hozzájuk, és ez így is történt. Most már a szoborparkot a szobrokkal együtt a Dunadráva Nemzeti Park tartja fenn, és egy ilyen friss, szerencsés fejlemény, hogy 2026-ban, persze időzbetéve szerencsés, a Mohácsi csatának az 500. évfordulóját ünnepeljük, vagy siratjuk. Lényeg az, hogy ez egy rendkívül fontos történelmi évforduló, amelynek az apropóján létrejött egy Mohács 500 projekt, amelynek az egyik fontos fejezete a Nagyharsányi Szoborparknak a restaurálása, felújítása, és itt jött el az Áginak a nagy pillanata, mert ugye amikor ezt a programot a Dunadráva Nemzeti Park elkezdte szervezni, ugye felméréseket készítettek meg minden, meg úgy próbáltak valami költségvetést csinálni, találták meg a szobrászokat, ugye Péter Ágit, aki a Szimpózion Alapítvány alapító elnöke, és hát ugye nyilván no man is no man, a Dunadráva Nemzeti Park a Szimpózion Alapítványt és Ágit kérte meg, hogy működjön közre ennek a szoborparki projektnek az előkészítésében, ugye amelynek az egyik lába az, hogy a meglévő szobrokat restaurálni kell. Ugyanakkor jött egy ilyen innovatív gondolat, most ilyen régi új gondolat, hogy oké, restauráljuk a régi szobrokat, de csináljunk már újakat is.
Hol fognak ezek a új szobrok elkészülni? Itt a parkban?
Igen, itt a parkban a faragószín mellett, a sétányon, a fák árnyas világában készül el a három új munka, gyönyörű szép bolgár bracakőből, de elhelyezésük az lejjebb lesz a legalsó teraszon, amit elneveztünk szőlősétánynak. És a három darab alkotást újítjuk föl a hallgatókkal, úgyhogy ez egy hihetetlenül izgalmas dolog, hogy ez így sikerült, elhitték, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Szóval le a kalappal itt mindenki előtt, mert egy ötfős kuratórium szerveződött, mindenki különleges szeretettel és képességgel és ismerettel rendezi a maga területén azokat az hozzáadni való gondolatokat, értékeket, amiket tud, és hát a Nemzeti Park pedig nagyon szimpatikusan oldja meg ezeket a számára meglehetősen új feladatokat.
Ki a három új művész, akik most alkotnak, és kik a régiek, akiknek a dolgai
restaurálás az a Rétfalvi Sándornak két alkotása, és a Metodi Szova, aki sokat járt ide, ez a három munka a restaurálás területe, és az új nyertesek Mikja Gábor, Hegedűs Éva és Sárkány Balázs szobrászművészeknek a munkája.
Tényleg ez egy kegyelmi pillanat, tehát egy ilyen igazi reinkarnáció itt Villányban, és még soha nem volt olyan, hogy ilyen jó anyagi kondíciókkal tudtunk szobrokat létrehozni.
Ez a Duna-Dráva Nemzeti Parknak köszönhető?
Hát inkább a Mohács 500 projektnek. Tehát abban allokált a magyar állam arra forrást, amiben ez is belefért. És tényleg minőségi követ tudtunk venni, olyan háttérszolgáltatásokat tudtunk megvásárolni, amelyek garantálják azt, hogy tényleg stabil, jó minőségű művek szülessenek meg, és el tudjuk őket helyezni itt a szoborpark területén.
Az is egy nagy lehetőség, hogy most a teljes felújításról, a szimpóziumról videódokumentáció készül, és kollégákat, akik jártasak ebben a műfajban, sikerült megnyerni, és nagyon várjuk a kész filmeket. Még nagyon szerettük volna, hogyha 3D-s technológiával a három új szobrot fel lehetne rögzíteni, ugyanis egy 5-6 évvel ezelőtt volt a műcsarnokban egy szimpózium kiállítás, ahova a magyarországi szoborparkok alkotásaiból vittünk be 4 nagy művésztelepről közel 10 munkának a beszkennelt változatát, és ezeket ilyen VR szemüveggel lehetett megnézni a műcsarnokon belül, tehát hogyha a képzőnszeti egyetem hallgatói nem kapnak tájékoztatást, hogy vannak Magyarországon ilyen zseniális művésztelepek, akkor eljutott az információ, hogy felsétáltak a szoborparkok a műcsarnokban. Na most ennek az is a célja, hogy ha ugye van egy ilyen intézmény, és egy ilyen óriási lehetőség, annak a marketing tevékenységében azért nem mindegy, hogy a világ bármely pontjáról elérhető plastikusan mindaz, vagy legalább egy ízelítő abból, ami itt van. Úgyhogy még a vágyunk az, hogy lehessen egy gyönyörű albumot kiadni mindenről a folyamatról, ami hát párját ritkítja a felújítás is, az új művek is.
Meg a történelem,
úgy mindenestől. Ja. Tehát itt egy nagy kutató munka folyt, minden szempontból meg lett vizsgálva, hogy milyen lehetőségei vannak egy szobor parknak, vagy magának a szimpózion módszernek, annak, ami azt hiszem, hogy párját ritkítja a képzésben is, tehát a szimpózium módszerrel oktatni, tanítani, egyetem utáni kutatómunkákba is bevonni a fiatalokat korosztályoktól függetlenül is, ez nagyon-nagyon fontos. Tehát nagyon érdekes volt, ugye most levetítettünk egy 30 éves filmet, amit Siklósi Országos Szimpózion találkozón forgattunk, ugye a mesterek akkor mit fogalmaztak meg, mi egy szimpóziónak a célja, és ahhoz képest mi már ugye 30 éve túléltük azokat a mondatokat, és hogy most mik a legfontosabb gondolatok, szempontok, ez semmi mással nem pótolható együttlét az, ami egy művésztelepen zajlik. Nagyon fontos, hogy ez megmaradjon, és sokkal nagyobb figyelmet és támogatást kellene erre fordítani.
Ami még nagyon fontos, és különösen számodra, Ági, mint szimpózion szervező számára, hogy a mostani munka egy szimpózion keretében valósult meg.
Mint szimpózion alapítvány alapítója, ami a magyarországi művésztelepeket fogja össze. Egyik alkalommal egy országos szimpózion találkozót is rendeztünk Siklóson. És most ez a találkozó, amit legutoljára szerveztünk, ez egy tiszteletadás volt azok előtt, a mesterek előtt, akik valaha ebben a szoborparkban alkotásokat készítettek, hagytak ott, vagy készítettek és kerültek el program mentén valamely más városba. Nagyon izgalmas programokat találtak ki. Volt ilyen, hogy mikor volt a rendszerváltás, akkor a ledöntött politikai szobrok helyére kortárs művészeti alkotások születhettek. Egy japán szervező, egy gyáros, aki gyémánt kőfaragó szerszámokat állított elő, volt az egyik szponzor, Morvai úr volt a másik, aki a szibériai különleges hófehér márvánnyal segítette a program megvalósulását. Igazából ezek a művésztelepi programok óriási erőfeszítéseket kívántak meg a szervezőktől. Ezt most átélhettük személyesen újból, és nem csak mi, hanem például a Duna-Dráva Nemzeti Park dolgozói, akik megörökölték a szoborparkot, és működtetik, és fejlesztik, és egyre izgalmasabb látogató helyé varázsolják. Nekik is azért nem volt könnyű ezt a szimpózium programot összerendezni. Ez a tiszteletadás a szoborparkot létrehozó alkotók előtt. Ez hatalmas esemény volt. Nem csak mi néztünk ez elé nagy várakozással, de a meghívott, felkért művészeknek is egy belső megrázkódtató élmény volt, hogy szedjék elő azokat a 10-20-30-40 éves emlékeket, fotókat, filmeket, ami ezekről az időszakokról szólt, ezekről a korábbi projektekről, ami hát végül is hihetetlenül fontos eseménysor volt.
Jó nagy szünet volt, még ez a találkozó létrejött. Hány év maradt ki?
Hát körülbelül 20 év.
És ennek elsősorban a pénzhiány volt az oka.
Igen, és az a helyzet, hogy ezek a művésztelepi munkák, ezek hihetetlenül fontos kutatói és alkotói munkaterületek, munkaidőszakok. Ugye nagyon sok szakmának vannak olyan képzései, amit kötelezően előírnak. Tehát olyan szakmai továbbképzések vannak más szakmai területeken, építészeknél, orvosoknál, stb., amivel frissen tartják a belső világukat és követhetik az aktuális eseményeket, a világszerte lezajló folyamatokat. Ez a művészeknél a művésztelepek helye. Ahogy az MMA-nak van a Művészetelméleti Kutatóintézete, a művészeknek a gyakorlati kutatóhelyei, azok a művésztelepek. És 3 évvel ezelőtt közösen is szerveztünk egy országos találkozót, pont azért, hogy ezt kimondhassuk, láttathassuk, a döntéshozók figyelmét fölhívhassuk arra, hogy ez nem csak a szakmabelieknek fontos, hanem ennek a tovább gyűrűzése, további hatása a kiállításokra, azokra a munkalehetőségekre, amikor kiírnak egy pályázatot, például nemrég zajlott le a Magyar Tudományos Akadémia előtti téren, 200 éves akadémia alapítása alkalmából kiírt pályázaton. Hát nagyon meglepő volt, mert jóval nagyobb számba vettek részt rajta építészek, mint szobrászok, vagy képzőművészek. És ezek mind olyan jelek, amiből látszik, hogy a művésztelepek támogatása csökken. És ez nagyon rossz, mert nem ideális, de nagyon rossz, hogy a művészek, ahol élnek, ahol laknak, azoknak a településeknek láthatni kellene, hogy itt bizony művész lakik. Van, aki be tud segíteni abban, hogy ez a környezet az alakuljon mesteri fokon, olyan színvonalon, olyan látványossággal teljen meg, amit a művészek tudnak oda tenni.
Ebben a munkában, ami most itt megfogalmazódott, és aminek elébe nézhetünk, hogy új szobrok születnek, hogy restaurálásra kerülnek szobrok, hogy bevonni a egyetemistákat, tehát mind a ketten aktívan részt fogtok venni a további munkában is.
Ez már múlt időben, augusztus 15-én volt a szobrok avatás, tehát most már, hála Isten, minden komoly, kockázatos munkafázison túl vagyunk.
Minden oké. Az, hogy most már csak a reményeinket és a lobby tevékenységet tudjuk a jövő irányába tolni, igen, hogy sikerüljön kiadni egy csodálatos albumot, a minden feldolgozó és összefoglaló albumot, és hogy bemutassuk az itt élőknek, a döntéshozóknak és a szakmának is, meg mindenkinek, aki erre jár, azt, hogy ez mennyire egy fontos tevékenység. És készítsük elő annak a pénzügyi hátterét, ha lehet.
A mai kávéház vendégei Péter Ágnes szobrászművész, a Szimpozion Alapítvány a Magyar Művész Telepekért alapító elnöke, és Komor István, a Baranyai Alkotótelepek egykori igazgatója, a Villányi Szoborpark megújulását célzó projektmenedzsere voltak. A zenei szerkesztő Bartók Beáta nevében is megköszönöm figyelmüket, Farkas Évát hallották.